Dicsőség és hála legyen az Úrnak, hogy ez így igaz, és mindig megemlékezhetünk arról, amit ő véghez vitt, nem csak 4 vagy 2000 évvel ezelőtt, hanem a mi időnkben is, a te életedben és az enyémben is. Ma este is hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk, és bízunk az Úrban, hogy megállt, és hogy szól hozzánk, és feltárja előttünk az ő ígéjét, amely előtt mindannyiunknak meg kell hajolnunk. Nem létezik olyan ember, aki Isten szava fölé állhatna. Minden olyan ember, aki meg akar állni Isten előtt, alá kell vesse magát az ő szavának, alá kell rendelnie magát. És ezáltal ismerjük fel, hogy meg tudunk-e hajolni Isten hatalmas keze alatt. Ajakvallomással nagyon gyakran hallani lehet ezt, Uram, én meghajlok előtted, és így tovább. Aztán, amikor elhangzik az ő szava, akkor mégsem hajolunk meg, hanem érvelünk. Ez megtörténhet velem is, éppen úgy, mint veled is, és mindannyiunkkal megtörténhet. De azt hiszem, hogy eljutottunk, vagy elértük azt a pontot, ahol abba kell hagynunk minden színjátékot, és meg kell komolyodnunk, és szembesítenünk kell magunkat azzal, hogy Isten ezt követeli tőlünk, és hogy méltó arra, hogy az ő rendelkezésére bocsássuk magunkat, hogy ő befejezhesse az ő művét. Amint tudjátok, néhány dolgot meg kell érintenem ezekben a napokban, úgy apránként mégis meg kell érintenem őket, és remélem, hogy meghallgatjuk őket mi, akik itt vagyunk, éppen úgy, mint azok is, akik nincsenek most itt. És Isten segítségével remélem, hogy senkinek sem lesz az a benyomása, hogy itt előről pofonokat akarunk adni valakinek is valamivel. Amennyiben nem lehet segítséget nyújtani, akkor mindannyian összepagolhatunk. Ez a hely nem arra való, hogy valakinek is a bántására legyünk, hanem arra, hogy az íge tükrét tartsuk mindannyiunk magunk elé, és tekintetbe vegyük önmagunkat, és hadd legyen lehetőleg a legjobb emlékezetünk, hogy ne menjünk el, és elfelejtsük, hogy hogyan néztünk ki, hanem vessünk egy jó, mélyreható pillantást a tükörbe, és mondjuk, Uram, ez a te szavad, és ezzel szembesíteni akarom magamat. Valamikor azt mondta egy drága testvérnő, akit csak tisztelni és becsülni lehet, azt mondja, az a jog, amit a törvény ad nekem, azzal rendelkezhetek. Ez és természetesen megtörténhet, hogy megköveteljük magunknak a saját jogainkat, sőt, még a törvényen túl is bizonyos részjogokat. Mert ha az emberek megelégednének a törvény adta joggal, akkor még elfogadhatóan jól állnának a dolgok. Viszont a gond az, hogy nem elégednek meg vele, és ez az óriási bonyodalom. Nos, ahogy mondtam, ezeken az összejöveteleken meg akarjuk ismerni Isten akaratát, és azt is tudni akarjuk, hogyan alakulnak a dolgok. Szemügyre akarjuk venni, hogyan alakultak a dolgok a múltban, és hogyan adta Isten az ő áldását, és hogy mióta nem mennek a dolgok úgy, ahogyan megszoktuk volt. És talán nekünk és másoknak is el kell majd gondolkodnunk néhány dolgon, és úgy vélem, hogy mindannyian, akik őszinték vagyunk, meg fogjuk tenni. A 2. Timóteus 3. fejezetének 16. és 17. versét olvasom fel. Minden olyan írás, amelyet Isten szelleme ihletett, hasznos, vagy elősegít a tanításban, a rábizonyításban, a megjobbításban és az igazságban való nevelésben is, hogy az Isten embere tökéletes legyen, minden jó cselekedetre alaposan felvértezve, vagy fölszerelve. Erre, vagy ebből a célból adatott a Szentírás, hogy Isten embere minden jó cselekedetre felvértezett legyen, és hogy tökéletesnek lehessen odaállítani Isten színe elé. A földiekben bizonyára hiányosságaink vannak, de a szellemi embernek, a bennünk lévő isteni lénynek tökéletességre kell jutnia. Vannak néhány ige szakaszok a Bibliában, amelyeket el fogunk olvasni. Az elsőt, hogy a tegnap estéhez megkapjuk a folytatást, a Lukács 2. fejezetéből fogjuk felolvasni, abból az imádságból, amit Simeon mondott az Úr felajánlásakor, mint a gyermek Jézus felszentelésekor. Lukács 2. fejezete, talán a 34. vers 2. felétől. Vett félreérthetetlenül tudomásul, hogy ez Izraelben sokaknak az elesésére és sokaknak a felemelkedésére hivatott. És egy olyan jelnek, vagy lenyomatnak, amely ellentmondásba ütközik, és neked magadnak is egy kard fogja átjárni a lelkedet, hogy sok szívből a gondolatok nyilvánvalóvá váljanak. Branham testvértől majdnem olyan gyakran hallottuk a zsidókhoz írt levél 4. fejezetének 12. versét idézve, mint a zsidókhoz írt levél 13. fejezetének 8. versét. Valahányszor a megkülönböztetés ajándékáról beszélt, és amikor csak utasítást kapott rá, mindig a megkülönböztetés ajándékával kapcsolatban, legalábbis amikor először beszélt valahol, és alkalmazta ezt a szolgálatot. Mindig a zsidók, vagy ismételten a zsidókhoz írt levél 4. fejezetének 12. versére hivatkozott. És most azt kell mondanom, hogy az angol fordításban valóban ott van a megkülönböztetés szókifejezés. Most felolvasom ezt a verset a zsidókhoz írt levél 4. fejezetének 12. versében ez áll, mert az Isten ígéje életerős és hatékony, és élesebb minden kétélű kardnál. Áthatol a lélek és a szellem, az ízületek és a csontvellő szétválasztásáig, és a szív indulatainak, vagy hajlamainak, és gondolatainak a megítélője, vagy a bírája. Itt az angolban nem a bíró szó szerepel, hanem és megkülönbözteti a szív indulatait és gondolatait. Sajátságosan nem az van mondva, hogy Isten szelleme az, ami ezt kiváltja, hanem hogy Isten ígéje, amely által a szívek gondolatai vagy indítékai nyilvánvalóvá lesznek. És éppen ez az a pont, amit figyelemmel kell tartanunk. És ebben az összefüggésben áll az is írva, mert az Isten ígéje élesebb minden két élű kardnál. Áthatol és szét is választ, és a szív gondolatainak a megítélője vagy a bírája. Mi mindannyian azt mondanánk az értelem szerint, hogy itt Isten szelleme az, amely kiváltja ezeket a dolgokat. Ez is igaz. De Isten szelleme Isten igéje alapján teszi azokat. Isten szelleme alapul veszi az ígét, és miközben az íge elő van terjesztve a szellem által, nyilvánvalóvá válnak a szívek gondolatai. És minden ember, aki meg akar állni Isten előtt, alá fogja vetni magát ennek az íge tesztnek, ennek az íge vizsgálatnak. És tudjátok, elég gyakran hallottuk már azt a szólásmondást, hogy Isten nem csak azt akarta, hogy egy valamilyen proféta megjelenjen, és voltak itt már olyan emberek közöttünk is, akik valóban azt állították magukról, hogy proféták. És ma már szégyenkeznünk kell, hogy ilyen embereknek szinte használni lehetne azt a szókifejezést, ami ide egyáltalán nem illik ide, de mégis úgy volt, hogy néhány bukott lényeknek átadtuk itt a szószéket, és ők tényleg csak zűrzavart okoztak közöttünk, semmi mást. Istennek egy prófétája, azonban egy ége szerinti próféta, aki nem okoz zűrzavart, hanem kivezet minket a zűrzavarból, és bevezet minket Isten ígének a világosságába és igazságába. Mert minden ember, aki zűrzavart okoz, maga is zűrzavarban van. Akinek pedig megvan a tisztánlátása Istentől, az tisztánlátást ad tovább. És tudjuk, hogy megvan írva a prófétánál, akihez eljutott az én ígém, akinek része lett abban, az tegye közhírja az én ígémet, és közvetlenül azután áll írva, miköze van a szalmának a búzához. Valójában úgy van, hogy meg kell különböztetnünk ezeket a dolgokat, és most arról van szó, hogy ne vessünk egyszerűen el minden alapelveket, ajándékokat és szolgálatokat, és így tovább, távol legyen ez tőlünk. De szeretnénk Istentől, vagy Istent szívből kérni, hogy helyezze mindig az ő ígéjének a mércéjét a hit kezeinkbe, és ajándékozzon meg minket szívünk mélyéből azzal a kegyelemmel, hogy mindig meg tudjuk különböztetni a dolgokat. Brenhem testvér a következő mércét alkalmazta, amikor valakit mégis helyesbíteni kellett, és ő úgy érti, vagy az Úr volt az, aki rajta keresztül kijelentette, hogy azok az emberek, akik rendben vannak Istennel, szívből és hálásan elfogadnak egy helyesbítést. És azok az emberek, akiket felzaklat egy helyesbítés, és úgymond szétesnek ennél fogva, ezeknek az embereknek újra kell, meg kell tapasztalniuk Isten segítségét. Itt a Gyülekezeti Rend című prédikációban a 17. oldalon olvasom. Hadd válaszoljak erre sorrendben. Ami a gyülekezet rendjét illeti, igyekeztünk úgy eljárni, vagy úgy cselekedni, ahogyan az új kápolna felszentelésekor adott utasításokat megértettük. Ez teljesen rendben van így. Helyesen cselekedtek. Feltételezem, hogy ez a diakónusoktól származik, mert ez a diakónusok feladata, amiről itt szó van. Emiatt az emberek gyakran ártó ingerültségtől elvakultan feldühöltek ránk. Velem és mindenkivel szemben is ilyenek lettek, vagy ilyenek lesznek. Azzal a személlyel, aki ingerültségtől elvakult, valami nem stimmel. Ők nincsenek rendben Istennel, mert a Krisztus szelleme alárendeli magát a Krisztus tanításának, a Krisztus házának és a Krisztus rendjének. Amennyiben egy férfi, vagy egy nő, vagy egy gyermek, a szülők, vagy bárki legyen az, aki szembesítve van valamivel, felmérgelődnek, akkor valami nem stimmel velük. Mi tényleg azt szeretnénk, hogy mindenkit, akit csak el tudunk érni, ebben a gyülekezetben legyen. De ha ezáltal csak az történik, hogy valami kellemetlenséget okoz, akkor ez egy tüske, vagy ahogy mi szoktuk mondani, egy nyúl a fakazalban. Egy ilyen ember nincs rendben. Valaki, aki nem hagyja magát rendre utasítani, az nincs rendben Isten előtt, akár én vagyok az, akár bárki is legyen az. Ha rendre utasításra szükség van, akkor azt meg kell adni, és akkor azt el kell fogadnunk. Az a szomorú az egészben az, hogy azok az emberek, akik a szenteskedét látszatát keltik, a legnehezebben tudnak engedelmeskedni egy utasításnak, mert ők annyira visszatetszően szellemiek, hogy mindezek fölött úgy képzelik, hogy fölötte állnak. És éppen ezért mégiscsak idézőjelbe kell tenni ezt a szenteskedő jellemvonást. Itt azt mondja Branham testvér a gyülekezeti rend című prédikációban, azt mondja itt, ezt már nem régen, ezelőtt idéztük is, itt azt ajándékokkal és az ajándék hordozókkal kapcsolatosan azt mondja, hogy itt is helyén való a helyespítés. És az ilyen emberek is, és ez engem is érint, ahogy mondtam, és mindenkit, amennyiben szükséges a helyespítés, akkor azt meg kell tenni, vagy meg kell adni. És ha Isten ígéje a mérce, akkor mindenkinek meg kell hajolni alatta. És minden olyan szellem, amelyik nem rendeli alá magát Isten igének, az nem lehet Isten szelleme. Még akkor is, ha valaki a szenteskedést adja elő, ahogy csak gondolja. Itt az van mondva, már most, ha valaki leírja, vagy leír egy olyan üzenetet, amely egy nyelveken szólás, vagy egy profétálás által lett adva, és ezt leteszi a szószékre, úgy az el kell legyen olvasva az Isten tisztelet előtt attól, aki hirdeti az ígét, mint az így szólt az Úr, azáltal, aki beszélt, vagy értelmezte. És ha azután pontosan úgy végbe megy, ahogy a tolmácsolásban meg lett adva, akkor mindannyian felemeljük a kezeinket, és hálát adunk Istennek az ő szellemért, aki közöttünk van. De Ha nem történik meg, akkor hagyjátok abba az ilyen dolgokat, amíg a gonosz szellem el nem távozik belőletek. Isten nem hazudik. Ő mindig is az igazság volt. Itt van a mérce. És ez az oka annak, hogy el akarunk, és el is kell mélyednünk Isten igéjében. És higgyétek el nekem, váratlanul, nagyon röviden utána néztem, de nem feltétlenül mindig a Branham testvér prédikációiból akartam felolvasni, hogy ne keltsem azt a benyomást, hogy visszaidézem, mert hiszen mindannyiótoknak rendelkezésére állnak, és elolvashatjátok ezeket a prédikációkat. És mi történt? Kinyitottam itt a harmadik missziói kampány című prédikációt, és valóban olvasok valamit a 16. és a 17. oldalon, és ez a szívemig érintett. És azt gondoltam magamban, ennek mégis utána kell nézned az Ószövetségben. És az egyik szakaszt Mózes könyvéből azt ugyan ismertem, de a másik szakaszt azt nem ismertem. És azt gondoltam magamban, keresd meg azt az íge szakaszt, amit nem igazán ismersz, és mit mondhatnék? Egyáltalán nem kellett keresnem. Egyszerűen kinyitottam az oldalakat, és egy csapásra előttem volt, anélkül, hogy keresgélnem kellett volna. És ez az, amit az Úr kezéből így vettem. Nem hazudok, ez az igazság. Egyszerűen az Úr kezéből vettem. Azelőtt eléggé megvoltam még terhelve vele, és azzal a pillanattal pontosan tudtam, ez az Isten szelleme, és itt most vezetve vagy, különösebb gond és aggodalom nélkül. A 16. oldaltól kezdve olvasom, de aztán főleg a 17. oldallal foglalkozom. Úgy, ahogy Isten mondta, ha van közöttetek valaki, aki szellemi, vagy próféta, akkor szólni fogok hozzá. Amennyiben bekövetkezik az, amit mond, hallgassatok rá. Ennyi az egész. De amennyiben egy profécia, vagy egy kijelentés hazugság, akkor mégiscsak nem lehet Isten hazug. Mert ő végtelen, ő tévedhetetlen, ő a mindenható, ő nem tévedhet. Igen, ezt mindannyian belátjuk, hogy Isten nem tévedhet. Amikor az utolsó úgynevezett próféta, aki egy évvel ezelőtt itt járt, felhívott Indiából, és azt mondja nekem, hogy Isten kinyilatkoztatta neki, hogy mihelyt ő maga az európai földrészre teszi a lábát, elkezdődik a legnagyobb ébredés, amit valaha a világ láthatott. És tudjátok, amikor eljött ide tényleg Európába, mit ébresztett fel. És itt tovább olvassuk. Isten az, aki végtelen. Ő tévedhetetlen, ő mindenható, és ő nem tévedhet. Amikor az ember beszél, akkor az ő emberiessége lesz nyilvánvalóvá. Ha az ő saját szavait mondja ki, vagy kifejezésre juttatja, az kudarcot fog valani, vagy kudarcba fog fulladni. De ha Isten szavát mondja ki, az nem valhat kudarcot, mert Isten az, aki beszél. Akkor az ihletése Istentől származik, és annak helyesnek kell lennie. Így mondja, majd mondta Isten, és így lett kimondva. Nos, el kell jönnie egy fordulópontnak, és a fordulópont nem jön el hamarabb, amíg a dolgok nem lesznek megnevezve a nevükön. És ha első alkalommal nem tisztázódnak, akkor másodszor, és ha másodszor nem, akkor harmadszor. És ha valaki harmadszorra is elmegy mellette úgy, mintha Isten nem beszélt volna, vagy mintha nem lenne semmi mondani valója számunkra, Egy ilyen embernek valószínűleg a saját útját kell majd folytatnia egész élete hátra levő részében. Egy pillanatra tovább olvasok. Így volt ez a Bibliában, az Ószövetségben. Ő azt mondta, amennyiben valaki nem beszél összhangban a törvénnyel és a prófétákkal, az azért van, mert nincs benne élet. Nincs bennük élet, ez így igaz. A törvény és a prófétákkal összhangban kell beszélniük. A prófétáknak és minden másnak összhangban kell lennie az ígével. Ha nem, akkor az nem helyes. Tehát az egész ígének, az Ószövetségnek és az Új Szövetségnek, a törvénynek és a prófétáknak, mindennek összhangban kell lennie. Tehát ez az íge szakasz valóban az 5. Mózesből származik, mindannyian számára jól ismert. Felolvasom a Bibliában, hogy világosan halljátok. Mózes 5. könyvének 18. fejezetéből a 21. verset. Ha pedig azt gondolnád magadban, honnan ismerjük fel azt az ígét, amelyet az Úr szólt, vagy amelyet az Úr nem szólt, úgy vett tudomásul, amennyiben nem következik be, és nem teljesedik be az, amit a próféta az Úr nevében kijelentett, akkor az egy olyan beszéd, amelyet az Úr nem mondott. Elbizakodottságból beszélt a próféta, és nem kell félnetek tőle. Voltaképpen egy nagyon egyszerű dolog. Amennyiben be van jelentve valami, már pedig nagyon jól tudjátok, hogy különösen az 1979-es év elejétől 1979 májusáig tartó időszakban valóban a legnagyobb dolgok lettek itt bejelentve. Itt meglettek adva a napok, amelyek aztán meg is rövidítettek, és az egész egy nagy átverés, egy szemfényvesztés volt. Semmi sem volt igaz belőle. Különben valóra vált volna. És mindazok, akik érintettek a mondottaktól, olyan alaposan szembe kell nézzenek a dolgokkal, és meg kell hajoljanak a porban és a hamuban. Ezt nem lehet megkerülni. A második szakasz, vagy először az idézet a 17. oldalról itt. Aztán elkezdődik egy missziói kampány, és meglátjuk, hogy az emberek maguk is visszatekintsenek az idők folyamán, és lássák, hogy a dolog maga elátkozott. Megint vesznek egy aranyrúdat és egy kitűnő babiloni köntöst. Ez az, ami az átkot magával hozza az emberek közzé, amikor az ember megpróbálja beiktatni a saját elképzeléseit valamiről valamibe. Jegyezzétek meg magatoknak itt a babiloni köntös szókifejezést. El ne felejtsétek az átok szókifejezést sem, és a gondolatmenetet, hogy a saját elképzeléseit beilleszteni valahova. És ez az, ami elhangzott összefüggésben az Izrael népének kivezetésével, majd közvetlenül a Józsué alatti bevonulásra való hivatkozással, akinek váratlanul meg kellett állapítania, hogy a dolgok már mégsem mennek jól. És azt mondja, pillanat, várjunk csak, mi folyik itt? Isten már nincs közöttünk. Itt bekövetkezett a patthelyzet, és az ellenség felülkerekedett. Mi folyik itt? És azt mondja tovább ebben az idézetben, nekünk meg kell maradnunk ezzel az ígével. Isten parancsa az volt, hogy ne nyúljunk semmihez ebben a városban, ebben az elátkozott városban, ne nyúljatok hozzá, hagyjátok békén. Ákán pedig azt gondolta magában, hogy ő foghatja és magával veheti ezt az aranyrúdat, ezzel a szép babiloni köntössel együtt, és ezzel viszonylag szépen élhet valahogy, mint a világ többi lakossa is. Ó, vegyétek tekintetbe magatoknak az ákánokat a táborban. Csak hogy a dolog el van átkozva, és átkozott is marad. Átkozott lett a ma bizonyos rómiai, nicseai zsinat óta, és azóta is átkozott. Csak hogy Isten megengedte, hogy a gonoszság mértékét betöltsék, amíg az amoriták ideje le nem tellik. És most, ti mindannyian, akiknek szellemi megértésük van, ne feledjétek, folyton azt mondom, hogy szellemi megértés. Itt egy egészen különleges összefüggésről van szó, és ez volt a bibliai íge szakasz, amit aztán egy csapásra felnyitottam, és pedig a Józsué 7. fejezetében. Józsué a 7. fejezetében. Tulajdonképpen sokat lehetne, vagy kellene olvasnunk, de én a lehető legkevesebbet akarok mondani és olvasni, és mégis a lehető legtöbbet akarok kifejezésre juttatni és olvasni, igazából különböző bibliai részekből, hogy a lényeg világos legyen. Józsué 7. fejezetének a 10. versétől. Akkor az Úr így válaszolt Józsuénak, kelj fel, miért fekszel ott az arcodon? Izrael vétkezett, mert megszegték úgy az én szövetségi parancsolatomat, amelyet kötelességükké tettem nekik, hogy teljesítsék, valamint eltulajdonítottak valamennyit a megtiltott javakból is. Tehát egyaránt lopást követtek el, és amit elloptak, azt el is rejtették, és a saját használati tárgyai közzé tették. E véget nem képesek az izraeliták most már megállni az ő ellenségeikkel szemben, hanem menekülniük kell az ellenségeik előtt, mert ők maguk is a tilalom vagy az átok alá kerültek. Nos, hadd álljunk meg itt egy pillanatra. Valami, ami meg lett tiltva, ami az átok alatt volt, elvettek, és az átok mindenkire kihatással lett. Amit nem Isten akarata szerint, vagy Isten akarata ellenére teszünk, az jobban van így kifejezve, az mindannyiunkra visszaszáll. És itt az áll tovább. Kelj fel, hadd szentelje meg magát a nép, és tedd közhírré a következőket. Szenteljétek meg magatokat holnapra, mert ezt mondja az Úr Izrael Istene. Szám űzött, átok alatti javak vannak közöttetek, Izrael. Addig nem tudtok ellenállni ellenségeiteknek, amíg a száműzött javakat el nem távolítjátok magatok közül. Bizonyára hallottátok már, hogy az emberek azt mondják, igen, ha valaki átok alatt van, akkor van valami, amivel az ember nem tud megbirkózni, ugye? És vannak bizonyos dolgok, amelyek tényleg átok alatt vannak. mivel Istentől kifolyólag meglettek átkozva, és mert közvetlen akadályt képeznek Isten népének az előrehaladásban. Avagy nem nyilatkoztatta-e ki magát Isten hatalmasan, avagy nem következette be egyik győzelem a másik után, vajon nem látta Józsué Isten kezét és az Úr hatalmas tetteit azokkal együtt, akik átkeltek a Jordánon, tehát az egész néppel? Természetesen, és most mégis. Történt valami, és úgy értem, hogy ezt tudomásul kell vennünk, és meg kell értenünk. A 19. verstől olvasok tovább. Ekkor Józsué azt mondta Ákánnak, fiam, adj tisztességet az Úrnak, Izrael Istenének, és tegyél nyíltan vallomást előtte. Valld meg nekem, amit tettél, ne rejts el semmit előlem. Ekkor Ákán így válaszolt Józsuénak, bizonyára vétkeztem az Úr Izrael Isten ellen, így és így cselekedtem. Láttam a zsákmány között egy szép babiloni köppenyt, 200 sékel ezüstöt, és egy 50 sékel súlyú aranyrúdat is. És így tovább. És megkívántam ezeket, és magamnak tulajdonítottam őket. De hiszen tudjátok, mi történt. Az Úr megparancsolta, hogy senki ne nyúljon az elátkozott vagyontárgyakhoz, amik átok alatt voltak. Semmihez sem volt szabad hozzányúlniuk, ez volt az Úr szava. Ha Isten nem mondott volna semmit, mindenki azt tehette volna, amit akart, és nem történt volna egyáltalán semmi. Például, amikor Izrael népe kivonult Egyiptomból, Isten azt mondta nekik, vegyetek magatokkal aranyat és ezüstöt bármilyen nagy mennyiségben. És a Szentírás azt mondja, hogy Isten kedvező és jóindulatúvá tette az egyiptomiakat, és ők önként adtak nekik mindenből nagy mennyiséget. Emberileg nehezen felfogható dolog, de Isten ezt mondta, és így is történt. Hiszen úgy irányíthatja a szíveket, mint a vízfolyásokat, még ha hitetlenek nem tehetnek róla, még maga hitetlenek sem tehetnek róla. Ha Isten úgy akarja, akkor kénytelenek a szerint cselekedni. Istenül ez egyszerűen így van, hiszen ő az, aki mindent embert kézben tart, és azt tehet vele, amit akar. Már most itt az lett mondva, hogy semmit se vegyenek magukkal, semmit se vegyenek el, és semmihez sem szabad hozzányúljanak. Egy dolog, ami itt elgondolkodtató, és amit meg kell fontolnunk, az a következő. Először is a babiloni köppeny. Honnan származott ez a babiloni köppeny? Mi keresni valója volt ott? Hiszen ők nem is voltak Babilonban, hanem valahol az Eufrátes mentén voltak. Itt voltak, ezen a területen. Már bevonultak a Kánaán földjére. Honnan és miért került oda ez a babiloni köppeny? Azt tudjátok, hogy a Babilon szókifejezés mindenféle zűrzavarral van összefüggésben, ami csak létezhet. Bábel azt jelenti, hogy Isten kapuja, Babilon pedig zűrzavart jelent. Látjátok, már a két szó is hasonló, és mindkettő közel lehet ugyanegymáshoz, és mégis az egyik olyan messze van a másiktól, mint a menny a földtől. Két dolog olyan közel állhat egymáshoz, és mégis olyan távol egymástól, hogy soha nem tudnak egymással harmonizálni. Ez a babiloni köppeny arra szolgált, hogy a többi magával vett dolgokat olyan szépen becsomagolja, hogy azok ne kerüljenek felszínre. Ez az ember nem keresett valami szép csomagoló papírt, hogy becsomagolni egy szép csomagot, hanem fogta azt a babiloni köntöst, és belecsomagolta a dolgokat. És ez lehet minden, lehet arany, lehet erős, ezüst, ahogy itt le van írva. Amennyiben egy babiloni köppenyben lett csomagolva, úgy semmi más nem erőd belőle, csak számkivetettség, átok és zűrzavar, és megrekedés Isten népe körében. És ezért kell feltennünk magunknak a kérdést, és Isten igének kell válaszolnia erre nekünk. Én nem tudok rá válaszolni. Ezt Istennek kell megtennie az ő igén keresztül, mert az én válaszom csak egy lenne a sok közül, és ez is emberi lenne. És ez nem szolgál Isten országának előnyére, nem is beszélve arról, hogy a babiloni köppenyt egy kicsit feloldjuk és kipakoljuk. Néha ki kell pakolni a dolgokat, és akkor persze egyáltalán nem szép, legalábbis akkor nem, ha az embernek a saját mellét kell vernie, és nagyon bűntudatot kell éreznie, akkor annál nehezebb elviselni, ami felszínre kerül. De itt nem arról van szó, hogy én vagy bárki más meg legyen kímélve valamitől, itt arról van szó, hogy Isten eléri az ő célját. És nagyon is jól tudjuk, hogy nem egy emberről van szó, elég sokszor mondtuk már, hogy a szellemi dolgok nem egy embertől származnak, hanem vagy az egyik, vagy a másik oldalról vannak befolyásolva. Valami más nem is lehet. De éppen ott, ahol az átok és a varázslatok kapcsolatba kerülnek valamivel, ott mindig, minden alkalommal az ihletés is közrejátszik. Ezt láthatjátok, amikor valaki kimond egy átkot, egy szidalmazást. Ez valahogyan egy sugallat, és tudjuk, hogy a másik oldalról származik. De ezek nem hétköznapi emberek, akik ezt kimondják, ezek olyan emberek, akik valahogy mégis más befolyást alatt állnak. Már most az is megtörténhet, hogy az ellenség, ahogy olvastuk is, be tud lopakodni, behatol, és olyan dolgok kerülnek Isten országába, amelyek nem tartoznak bele, és amelyek nem egyeznek meg Isten igéjével. És én úgy vélem, hogyha Ezékiel prófétánál megvan írva a következő íge, akkor jogunk van elolvasni, és jogunk van el is gondolkodni rajta. Itt azt mondja a 13. fejezetben, te pedig emberfia, foglalj álláspontot néped leányai ellen, akik önkényesen a saját belátásuk szerint prófétanőkként, ámokfutóként viselkednek, emeld fel szavadat ellenük, és mondjad, így szólt Isten az Úr, jaj azoknak az asszonyoknak, akik lenyűgöző hatású varázskötetek varnak minden csuklóra és minden termetű fejre egy borítót készítenek. Egy képletes, prófétai nyelven szólva. És felteszem nektek a kérdést, testvérnők, kérlek, ne haragudjatok rám. De miért állít az a szókifejezés, akik önkényesen, a saját belátásuk szerint prófétanőkként viselkednek? Jaj az asszonyoknak! És ennél fogva visszamegyünk, ha Isten is úgy akarja, holnap este visszamegyünk az Édenkerthez, és meg fogjuk látni, hogy kit lovagolt meg a sátán, és aztán hogyan folytatódott a láncreakció. És meg fogjátok látni azt is, hogy ebben az egész mesterkedésben csak asszonyok voltak, akik rabul ejtettek néhány férfit, mint az ő bérénceiket. Így volt a helyzet, és nem másként. És ez alatt mindenkinek meg kell hajolnia, és bűnbánatot kell tartania zsákban és hamuban a mindenható Isten előtt. így és nem másként állnak a dolgok. És amikor itt meg van írva, így szólt Isten az Úr. Jaj, azoknak az asszonyoknak, akik lenyűgöző hatású varázsköteteket összevarnak, nem csak valami kötszert, hanem varázskötszert. Ha valaki önkényesen a saját belátása szerint prófétanőként, álmokfutóként viselkedik, akkor ez nem csak valamilyen kötszerről van szó, akkor az egy varázskötszer. És ha varázskötszer, akkor az egy varázslat. És ha egy varázslat, akkor azt a Názáreti Jézus nevében meg kell törni. Egy más út nem létezik. Olvassunk tovább. Varázskötetet varnak minden csuklóra. Nem számít, hogy milyen növésű valaki, nem számít, hogy milyen vastag a feje, minden termetű felborítót készítenek. Jöhet az okos fej és a buta, a magas és az alacsony, nekik mindig megvan a megfelelő intézkedésük mindenkivel szemben. És mindenkinek meg tudják mondani azt, amit éppen belefér a fejébe. Ezt meg tudják mondani nekik. Vagy azt gondoljátok, hogy a Szentírás üres szólamokat mond, vagy azt gondoljátok, hogy Isten tréfálkozik itt, Isten komolyan, komolyan és még egyszer komolyan beszél. És szemünk elé akarja tárni ezeket a dolgokat, meg akarja szüntetni a varázslatot, el akarja távolítani az átkot, és ki akarja vezetni az ő népét a szabadságba. Azt mondja itt, varázskötetet varnak minden csuklóra, bizonyára mindenki mozgatja a kezét is ennél fogva, megtörténik a megfelelő intézkedés is, ne aggódjatok fel a fejjel. A megfelelő borítást mindenki számára. Nyilván a takaró aztán rákerül, és akkor az emberek belettek burkolva. Aztán a kezük meg lett ragadva, mert úgy van írva, hogy a csuklójuknál fogva, és akkor a fejük is tele lett téve, a megfelelő intézkedéssel, és senki sem igazodik el többé rajta. Ez egy babiloni köppeny, amelyben minden be lett burkolva, és mi lett belőle? Egy nagy katasztrófa. A mindenható Isten képes, mint Józsué idejében is, hogy kegyelemmel és szabadságot adjon, megajándékozzon kegyelem és szabadsággal. Majd így folytatja, hogy lelkeket ejtsenek rabul. Azokat a lelkeket meg akarjátok ölni, akik az én népemhez tartoznak, és azokat a lelkeket, és azokat az életet, lelkeket életben tartjátok magatoknak, akikre előnyötökre vannak, itt van a probléma. Mindazok, akik egyet értenek velük, persze, az egy szép dolog. Aki pedig nem ért velük egyet, azzal lehetetlen módon házsártosan bánnak, hogy az illető nem ismeri ki magát, nem tudja többé, hogy egyáltalán embernek néze ki. És erről felismerhetitek a boszorkányság bűnét. Istennek egy embere és az Isten ügye személyre való tekintet nélküli. Nem te vagy az, aki jobbról balra, vagy balról jobbra, vagy felülről lefele, vagy alulról felfele szortírozol, hanem ezt Istenre bízod. És mi történt? Minden meg, vagy ki lett szépen szortírozva. Igen, természetesen, akkor azokat a lelkeket életben tartjátok magatoknak, akik előnyötökre vannak. Természetesen. És aztán azt mondja, azokat a lelkeket meg akarjátok ölni, akik az én népemhez tartoznak. Mennyien lettek magukkal ragadva, akik Isten népéhez tartoznak, és ezeket a bilincseket fel kell oldani, és ezek a fejfedőket szét kell tépni az Úr nevében. És a nép legyen szabadságra helyezve, és Isten mindnyájunkat megbocsátással és kegyelemmel ajándékoz meg. Itt még tovább lehetne olvasni, mert még néhány dolog meg van írva ugyan. Itt a 19. vers utolsó része, és ez persze elgondolkodtat engem nagyon. Ez az, ami itt áll. Pillanat. Miközben hazudtok az én népemnek, akik szeretik hallgatni a hazugságokat. Még soha ezelőtt nem létezett egy olyan időszak, amikor a hazugság szelleme, a rágalmazás és minden, ami ezzel jár, ennyire mindennapos lett volna, mint ma, itt. és hogy más lelkeket életben tartsatok, akiknek nem kellene életben maradniuk, miközben hazudoztok az én népemnek, amely szereti hallgatni a hazugságot. És amennyiben az emberek nem jönnek rá, és hamarosan rá kell jönniük. Azok, akik nem fogják felismerni, lemaradnak a célról, mert továbbra is eme szellem hatása alatt maradnak. És az embereket ki kell ragadni eme befolyás alól. Még egyszer mondom, nem azért vagyunk itt, hogy ítélkezzünk. És ha valaki azt mondja másiknak, igen, ez vagy amaz, ne beszéljetek erről egymás között, hanem ott imádkozzunk, hogy Isten elküldje az ő igét, hogy ezek az emberek segítséget kapjanak, mert rajtad és rajtam is segíteni kell, segítséget kell kapnunk. Miért nyitnánk ki a szánkat másokkal szemben, amikor nekünk magunknak is szükségünk van a szabadításra és a megoldásra és Isten segítségére? De Isten az, aki segíteni fog mindannyiunkat. Itt a 20. versben az áll írva. Ezért így szólt Isten az Úr. Vegyétek félreérthetetlenül tudomásul, hogy most fellépek bűvös kötéseitek ellen, amelyekkel a lelkeket csapdába ejtettétek. A lelkek nem csak kötésekkel lettek rabul ejtve. Ez nem csak egy egyszerű kötél, amit bárki el tud vágni. Itt meg van írva. Ezért így szólt Isten az Úr. Vegyétek félreérthetetlenül tudomásul, hogy most fel akarok lépni bűvös kötéseitek ellen, amelyekkel a lelkeket csapdába ejtitek. És letépem, le akarom tépni őket karjaitokról, és a lelkeket, amelyeket elfogtok, a szabadon engedem repülni, mint a madarakat. Ez az Isten szava, szent szava, és ezt teljes szívünkkel és teljes lelkünkkel hisszük, hogy Isten letépi ezeket a kötéseket, és szabadságra hívott, és a szabadságra hívott lelkeket, mint a madarakat, kirepülni engedi a kalitkából. A 21. vers. A ti fejfedőiteket is szét akarom tépni, és ki akarom szabadítani az én népemet a ti kezeitekből, úgy, hogy többé nem lesznek zsákmányul a ti hatalmatok, vagy a befolyásotok alatt, és ismerjétek fel, hogy én vagyok az Úr. Tudjátok, hogy az ilyen emberek, ezeknek az embereknek a hatalmi befolyása alá kerülnek, azok az emberek, akik nem szólnak Istentől kifolyólag, magukhoz kötnek másokat, és hatalmi befolyást gyakorolnak felettük, mint a katolikus egyház. És ez ugyanaz a szellem, a babiloni köppeny. És ez a dolog szét kell legyen szaggatva, és az Isten gyermekének szabadsága hirdetve kell, hogy legyen az Úr nevében. Mindenkinek, aki csak meghallja és elfogadja. És tudjátok, hogy teljes szívemből szeretem ezeket az embereket. És ez egy egészen furcsa dolog. Ti talán azt mondjátok, Frank testvér, nem ellentmondás ez? Nem, csak a fejnek. De a szívnek nem. Amikor a mi Urunknak meg kellett dorgálnia Pétert, vajon volt valami baja Péterrel? Egyáltalán semmi. Egyáltalán semmi sem változott meg Péter és az Úr közötti viszonyban, vagy kapcsolatban. És az én viszonyom sem változott ezekkel az emberekkel szemben semmit. De másrészt semmi közöm ahhoz a szellemhez, amelynek alá vannak vetve. Ez a különbség. És hiszem, hogy mi mindnyájan, akik Isten előtt meg akarunk állni, és ide értem a többieket is, akik ma este nincsenek itt, hogy Isten megajándékozzon bennünket kegyelemmel, hogy hozzájöjjünk, és újból gondoskodni tudjon rólunk, és hogy újból megállthasson bennünket. Most azt mondjátok, igen, most már rátaláltál valakire, hogy szabadon távozhass te magad. Nem, azt mondom, hogy én magamtól akarok szabadon távozni, és nem azt mondom, hogy valaki másütt rekedve maradjon. Csak azt akarom mondani, hogy én is ugyanolyan bűnös vagyok, mint bárki más, és hogy az Úr mindannyiunk felé kinyújtotta az Úr az ő kezét, és Istenünk kegyelméből szabadon folytathatjuk az útunkat. Mert mi az egyiknek jó, az a másiknak is megfelelő, és mi mindannyian Isten kegyelmétől függünk. És ami tegnap valakivel megtörtént, az holnap talán veled is megtörténhet. És mindannyian csak emberek vagyunk, és feledékenyek, és még gyengék is. De Isten az Úr, és az Úr így szól az ő népéhez, és azt mondja, honnan tudjátok meg, miről ismerjétek fel, hogy én az Úr szóltam-e, és azt mondja, ha az, amit ki lett mondva, vagy ki lett jelentve nem következik be, és nem teljesedik be, akkor én az Úr nem szóltam. És én mondom nektek, amikor Isten az Úr szól, annak velejárója a kegyelem, a szeretet, a megbocsátás, a békesség és a Szent Szellemben való öröm is. Nem uralkodik a gyűlölet, a gyilkosság, az emberölés, a rágalmazás, az árulás és mindezek a dolgok. Ahol fennálló az Isten munkája, ott mennyország van a Földön. Viszont az ellenség tudta, hogy Isten valami különleges dologra készül. Ma hadd vegyed tudomásul, hogy Isten véghez fogja vinni az ő eltervezett szándékát. Ez így van, és nem másképp. Mi pedig teljes szívünkből bízunk Urunkban, hogy ő mindent jóvá fog tenni. Magasztalva és áldva és dicsőítve legyen az ő szent neve. Amen. Hadd álljunk fel, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, ma este ismét együtt megköszönjük neked az igazsággal telített erőteljes szavaidat. Köszönjük neked, Urunk, hogy te elkezdtél egy művet, és hogy be is fogod fejezni azt. Uram, látjuk, hogy nem ez az első alkalom, hogy a sátán kísérletet tesz ezekben a napokban, hanem ez nem volt másképp a régi időkben sem. Mert a sátán mindig is megpróbálta, mindig is azon volt, hogy elpusztítsa a te művedet, és azt, amit te létrehoztál, felállítottál, hogy azt elpusztítsa. Uram, és itt is ezt próbálta megtenni. Magasztalva legyen azért a te szent neved, hogy te Úr vagy mindenek föld. Magasztalva legyen a te szent neved, és megparancsoljuk ennek a sátánnak, ő le lett leplezve ma este a te szent és drága igazsággal telített, igaz és örökkévaló érvényes szavad által. Halleluja! Dicsőség a mi Istenünknek! Ő a Golgota győztesse! Neki adjuk a tiszteletet, és a sötétség minden hatalma meg lett törve ebben az órában a Jézus Krisztus nevében. Halleluja! Dicsőség a mi Istenünknek! Uram, köszönjük neked, hogy megajándékoztál tisztán látással, nem csak ma, hanem látjuk az írásban, hogy mindig is képes voltál, dicsőség, glória a te nevednek. Ó, Uram, mit mondjunk még mindehez? Csak köszönetet tudunk mondani. Uram, nem magunktól jött ez, nem mi terítettük fel, hanem a te kegyelmed, Uram, és a te szavad szólt, és te mindent újra helyre tudsz állítani. Halleluja! Dicsőség, magasztalva, tisztelet, imádat a te szent és csodálatos, magasztos nevednek. Uram, mi a te gyermekeid vagyunk, a te néped, senkinek kételkedjen, senki ne maradjon kétségben, hanem te veled összeköttetésbe kerültünk, mert hisszük a te szavadat. Halleluja! Ó, Uram, és a megkötözöttek szabadok lettek. Halleluja! Glória a te dicsőséges és magasztos szent Jézus nevednek. Amen.